Márői apa, de ez a feladat még nem érinti. Három generáció jelenik meg előttünk. A harmadik csecsemőként némám. Az első a fiúkat féltő és gondoskodó szülők, akik nem értik, hogy gyermekük világhoz való hozzáállása miért másabb, mint az övék. Ők biztonságot akarnak tevékenységben és jövedelemben is. Ez a legfontosabb, és ez a konfliktusok kerülésével jár. A megélhetéshez dolgozni kell és elfogadni a vant. Az apa,
Rajkai Zoltán,
ezt kedéllyel teszi. Ő még látott valamiféle apa modellt, ami a több évszázadosból foszlányként megmaradt. Ami van, van, azt használni kell, és nem kell foglalkozni mások gondjaival, életével. Az anya pici fiának gondoskodója éberőre, aki ügyintéz a család, mint olyan képviseletében. Pelsőci Réka egyszerre övéiről gondoskodó, és a pici fiát fogalkörömmel védeni akaró erős asszony, olasz mamma. Jön, megy, mert a komfortitást biztosítani kell. Az asztalon minden olyan, ami a szerettei kedvére való, de félszemével éberen figyeli az eseményeket, és abban a pillanatban lecsap, ha valaki az ő szándéka ellen dolgozik. A középgeneráció a 20-as, 30-asoké, amelynek itt négy típusa jelenik meg. János, a szülők fia, Lengyel Benjamin. Saját életet akarna, mert megnősült, és már baba is van, de valójában nem kész erre. Még az a kisfiú, aki most más játszik. Nem lehet biztos magában, mert még nem próbálhatta, hogy miben mennyit ér. Most kinyílna számára a világ, de mivel legfőképp magával bizonytalan, marad minden a régiben. Felesége Kata Tóth Zsófi, aki maga is anya már ugyanazokkal a reflexekkel, ami az anyákat működteti. Két gyermek van körülötte, akit ő szült, és a férje. Birtokon belül kell maradnia, bírnia kell azt, ami az övé. Tanulásban félkész, és tudjuk, hogy más mindenben is. Ő az az ember, akinek ebben az állapotban marad minden tevékenysége viszonya. A velük egy fedél alatt lakó barát Barna Béres Bence. Érettebb, mint János, és egzisztenciális lehetetlenségei ellenére benne megvan a majd ígérete. Ha nem adja fel, mondjuk kábítószerét, akkor ő megismerheti az értelmes élet örömét. A negyedik kortárs Anna, Mentes Júlia játsza kitűnően. A maga a lebegés és vibrálás. Nem ismerhette meg, hogy milyen is, ha van valamiféle családi kohézió. Nem volt honnan indulnia, és ezért semmiféle viszonyítást nem ismer. Ő a keresés maga. Ízik körülötte a levegő, pedig csak ő van tele kétségbeeséssel, és a valahová tartozás vágyával. Jaj, hogy színpadon kívül is mennyi hasonló életet látni. Hétköznapi élet, hétköznapi helyszínein játszódik a történet, amit a közönség meg is ismerhet, hiszen átvezetik rajta. Család. Egy fedél alatt élnek a külön világok. Hiába kötötte őket össze a sors, nem ismerik, nem értik, lehet, hogy nem is akarják megismerni a másik érzéseit, gondolatait. Ami mosoly, az nem őszinte, ami düh, az hiteles. Hát így, mintha otthon lennénk. Magányos emberek, a Katona József Színház előadása a Kamrában. A műcsarnokban Kőpár szobrászművész alkotásaiból nyílt kiállítás Szánykészítő címmel. Még a 70-es években a Szépművészeti Múzeum harmadik emeletének kiállító terében, ahova a hátsó lépcsőn kellett fölmenni, ez nagy élmény volt, mert addig csak az főlépcsőházat ismertem. Szóval ott, az ajtóban már az Utca Seprő című majdnem embernagyságú szobra fogadott. Abban a hajlott hátú öregemberben volt valami nagyon szerethető. Kőpár munkái realisztikusak, de ez a realizmus tündéri realizmus. A műcsarnokbeli kiállításról a kurátorral, Kondor Szilágyi Máriával beszélgetek. Kőpál egy nagyon sajátos látványvilág, nagyon sajátos kifejezési eszköz, különféle anyagokban.
A kiállításban ezt is szerettük volna megmutatni. Ugye az első teremben főleg fából készült szobrok láthatók, illetve azt próbáltuk megmutatni, ugye a gipszek is ott szerepelnek az első teremben, mik a legkorábbi munkái, és hogy a fával mennyiféleképpen dolgozott ő, tehát hogy faragta, festette, kiegészítette üveggel, anyaggal, textillel, fémmel, nagyon sokféleképpen. Nekem az egyik kedvenc szobrom a kislány aranyfülbe valóval, ami egészen zseniális. Szerintem, és ott is a kislánynak van egy valódi fülbevalója, az évek alatt állítólag már a sokadik. És akkor emellett az volt a vágy, vagy az volt az elképzelése ennek a kiállításnak, hogy egy olyan ívet mutassunk, ami megmutatja az egész életművet, de egy picit máshova helyezi a csomópontokat, a hangsúlyokat, igen. És az egyik ilyen fontos hangsúly, ez a rendkívül gazdag kis plasztikai munkásság. Ugyanakkor fontosnak éreztük megmutatni a köztéri szobrászatát, amit ugye ebben az esetben csak tablón tudtuk megtenni, de számos vázlat készült hozzájuk, akkor modellek, pici makettek, ezeket is igyekeztünk így a teljesség igényével összeválogatni. Számomra nagyon izgalmas volt a rajzoknak a jelenléte az egész munkásságban. Ugye lehet róla tudni, hogy festőnek készült, de mégis ezek a rajzok az egész munkásságot végig kísérték, és vannak olyan rajzai, amik önálló grafikai munkaként is megállják a helyüket, és vannak olyanok, amelyek a szobor első gondolataként, vagy elképzeléseként működnek. Nagyon gazdag az érmek, tehát az érmekre irányuló munkásság, ebbe bevont tanítványokat is, akik a betűket készítették, és úgy gondoltuk, hogy a harmadik terembe pedig megmutatjuk azt, amit valószínűleg nem mindenki ismer, vagy még aki Mohácson járt egyszer, az annak sem tudatos az, hogy ezt pont Kőpál készítette, és az ő munkásságában a saját elmondása szerint viszont nagyon fontosak ezek a művek, hiszen egyrészt a magyar történelemhez való kapcsolódás, magának ennek a sírjelnek, mint szobrászati megjelenítési módnak az alkalmazása, illetve számos olyan emléket, vagy az édesapjának a történeteiből használt olyan gondolatokat, amik nagyon értékessé és kiemelkedővé teszik ezt a szoborcsoportot, illetve hát ugye ott az aktualitása annak, hogy 2026-ban 500 éves lesz Mohács, és ezért is izgalmas az, hogy ezek a sírjelek, amik amúgy ott a helyszínen vannak, ezek itt meg tudnak jelenni egy kiállítási térben. Azt is hozzá kell tenni, hogy ezek, amik itt szerepelnek, ezek az eredeti 76-os szobrok, és én úgy tudom, hogy ezeket most felújítják. Nem ezeket, hanem hogy újakat faragnak, mert hát ugye a fa az ugye ezeket is tönkretette. Úgyhogy ilyen szempontból egyfajta csúcspontja is tulajdonképpen a Mohácsi installáció ennek a kiállításnak, és ott is nagyon szépen megvannak a kapcsolatok a köztéri szobrászattal, a korai fából készült kis plasztikával, azért is helyeztük oda a táltost, meg a szélhárfát, mert azok ezt a gondolatot erősítik. A vázlatrajzok nagyon fontosak, amik a Mohácshoz készültek. És hát tényleg akár a köztéri szobrászatának a szemlélete is megjelenik, hiszen a Tomori figurája, vagy a második Lajos figurája pont azt a király méretet mutatja, mint például a Károly Róbert, vagy a harmadik Béla Baján. Tehát ez az emberléptékű, a kisebb, az emberi magasságnál kisebbek, ezáltal közelebb kerülnek a látogatóhoz, viszont a sírjelsége, meg ez a kopja jelleg által így meg is emelkednek.
Ugye amikor ő indult, akkor ugye volt a szocialista-realista irányzat, ugye azon proponálták köztéri szobrokba különösen, és ugye megmutatkozhattak már a magyar avantgárd is, az avantgárd szobrászat csak nagyon-nagyon háttérben. Ő viszont a realisták a szobrait, de valami tündéri realizmussal emeli meg a maga realizmusát.
Igen, tehát hogy nála szerintem fontos a szürrealizmus, tehát hogy ez, amit mondott, hogy realista, de meseszerű, nagyon fontosak a balladák, nagyon fontosak a magyar mesék, a magyar legendák, például a Fehér Anna balladája az egy népdal, és gyönyörű szép az a szobor, ahogy ez a fehér alakot áll a fekete börtönfal előtt, ahol az a bátyja van, és tehát, hogy az egész tragikus, de ugyanakkor nagyon szép, nagyon különleges számomra, hogy a női figurákat megjeleníti. Tehát, ahogy látszik látszik az, a, az az érdeklődés, a női nem, a női formák, a női gondolkodás iránt, és nagyon fontos szerintem például Péterfi Gizellával, festőművésszel az ő kapcsolata, hiszen ők alkotótársak is voltak, a Mohácsi szobrok eredetiét ő festette, illetve számos festett szobránál segédkezett. Úgyhogy ez is egy érdekes. A magyar történelem, mint téma. Igen, tehát hogy a szürrealizmus az egyik vonal. Igen, tehát hogy szürrealista, de közben realista is, tehát hogy ez, szerintem ez fontos volt neki. A figuralitás szerintem végig megmaradt a munkásságában. Az egyik interjúban megkérdezik tőle, és nem jut eszembe, hogy ki, megkérdezi tőle, hogy csinálta nonfiguratív szobrokat. És akkor mondja, hogy hát hogy ez egy nagyon rövid időszak volt, inkább egy ilyen próba, és hogy ott az úgy el is halt. Tehát hogy ő alapvetően ezt el is mondja mindig, hogy emberközpontú az ő szobrászata, a fára is úgy tekint, mint egy emberi alakra. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon finom és nagyon szép szimbólumok, amik így számomra abszolút szimpatikussá tették az egész munkásságot, meg az ezzel való foglalkozást. És akkor a szürrealizmus mellett szerintem a Pop Art a másik. Ez ugyan nincsen legtöbbször így kimondva, hogy ő Pop Arthoz kapcsolódott, pedig nagyon.
Igen. Ő egy kortárs volt ezzel a formanyelvvel.
Igen. És az az érdekes, hogy azok a szobrai, amiket később köztéri szobrok kritika érte, mint például a Szent István, az is egy nagyon kortárs szobor, és az az érdekes, hogy a kritika írói nem vették figyelembe azt, hogy ő már 73-ban elkészítette ennek a szobornak a makettjét, tehát a bronz az 73-as, és hogy számára az volt fontos, hogy ő neki egy személyes István képe volt. Ő nem azt a már befutott, beteljesedett királyalakot akarta megjeleníteni, hanem ő egy fiúként akart.
Itt az összes köztéri szobrán érzékelhető ez a fajta ember közelbehozás, ahogy a legelső szobrainál is.
Mert a Kossuthra is azt mondta, hogy ugye divat volt akkoriban, minden családnál volt a falon egy olajnyomat Kossuthról. Tehát a Kossuth az egy ilyen fontos figura volt, majdnem mint egy helyszent. És hogy neki ez volt a Kossuth képe. Tehát úgy érezte, hogy neki is kell ehhez a hagyományhoz hozzájárulnia, és ő Kossuthot egy ilyen nagyon személyes, és az egész a...
Közvetlen, valami olyan közvetlen, vagy a tematika, hanem még ezeknek a héroszoknak a megformálása is, valami nagyon szívközeli.
Igen, abszolút. Tehát, hogy a méretből is adódik, meg az a szeretet, meg az a közvetlenség, hogy számos szobornak konkrét ismerősök adták az arcot. Tehát például Károly Robertnek Jankovics Marcella modellje, akkor Abba Sámuelnek Hopán Mihály, tehát hogy ezeket a kapcsolatokat így lehet tudni, és ettől is személyessé válnak a szobrai.
Sok műfajú a kiállítás. Mi volt a rendezés nehézsége, könnyűsége?
Igen, tehát első nekifutásra, amikor így végignéztem a műtárgyjegyzéket, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy lesz ebből kiállítás, mert ugye sok apró, hogy az élvezhető legyen, és akkor arra jöttem rá, hogy ugye van egy minimális kronológia, amit úgy követ a kiállítás, de nem kényszeredetten, de érdemes azért tényleg a korai munkákkal kezdeni a kiállítás megtekintését, hiszen az vezeti be a látogatót ebbe az egész kőpáli világba. És akkor, ahogy a szobrok már itt voltak, és elkezdtem úgy közöttük szemlélődni, akkor azt láttam, hogy vannak ilyen nagyon szép csoportok. Tehát vannak ezek a meseszerű szobrok, például a gyűrűfű fogja a bácsi a kis házat, akkor van a Szűz Mária gyermekkel a ház tetején. Tehát a ház, mint egy olyan szimbólum, a falusi életnek, az otthonnak a szimbóluma. Most több ilyen szobor van, ami e köré épül. A portrékat úgy gondoltam, hogy érdemes egy helyre elhelyezni. Mind a két teremben van egy ilyen portré egység, mert van egy ilyen, tehát lehet látni, hogy a korai portréknál egészen más foglalkoztatta, mint a későbbiek. Tehát a későbbiek sokkal inkább az a letisztult, szokásos, az elterjedt, tipikus portré ábrázolások. Míg a korai portréknál kiemelt olyan fontos...
Egyéni arculatuk
van. Igen, vagy akár hangulat. hangulatot, tehát az édesapa szomorúsága.
Egészen megrázó.
Megrázó, igen. És akkor van az a csoport, ahol például a korai munkánál az egyszerű munkásnak az ábrázolása, az utcaseprő, a kukás, a boronás, a dobozos, egészen izgalmasak ezek a szobrok, amiket, és az érdekes szerintem, hogy picik. Nekem azt tetszik, persze a boronást megcsinálta nagyban is, tehát annak van egy köztéri változata, de hogy ezek tényleg pici szobrok, persze az utca seprő nem az majdnem embernagyságú, ott meg ez, hogy van neki egy lapátja, meg egy seprűje, egészen fantasztikus. És akkor vannak a nő alakok, ahogy már az előbb is mondtam, tehát a tragikusságuk, a vidámságuk, a játékosságuk, mindegyikre van egy minta, a kislány, az öreg asszony, ahogy az órával retteg, vagy ahogy a madár elrepül, vagy ott van a Delila, mi kézen áll, egészen megdöbbentő formá, vagy a kislány a széken áll, vagy a Fehér Anna.
Valami olyan szeretet sugárzik a művekből.
Igen. Tehát, hogy én is ezt éreztem, hogy az ember iránti szeretet, a tárgy iránti szeretet, a téma, tehát anyag a történelem, arról nem is beszélve, tehát, hogy annyira változatos az anyaghasználat, hogy még egy szobron belül is sokszor.
Gratulálok, köszönöm szépen. Monialista szemmel grafikák Georg Baselis gyűjteményéből a Szépművészeti Múzeum grafikai kiállító terében. Minden, ami a művész háta mögött hever, előtte is hever. Ez Georg Baselis gondolata. Baselitzel, az egyik legismertebb és legkeresettebb német képzőművésszel nagyon jó kapcsolatot ápol a Szépművészeti Múzeum. Ennek a kiállításnak az ötlete 2017-ben született, amikor a művésznek átfogó kiállítása volt Budapesten a Nemzeti Galériában, ahol a Goethe Intézet közreműködésével 80 alkotását láthatta a közönség. Tudható Baselitzről, hogy szenvedélyes gyűjtő, nagyon gazdag manierista gyűjteménye van, amit már többször bemutatott nemzetközi múzeumokban. A mostani budapesti kiállítás apropója az, hogy az ő szemszögéből a gyűjtés szempontjai mentén mutassák be a kollekciót. A manierizmus a 16. század közepén dívó, a reneszánsz harmóniát megtagadó, abból kinövő, attól bizonyos szempontból ellépő stílusirányzat. Baselitz ezt sajátos szemlélete miatt fogta meg, ez azért, mert bizarr, furcsa, szokatlan, a hagyományoktól kissé eltérő megfogalmazásokat produkál. Különösen a grafikusok alkotásai, akiket nem kötöttek annyira a korszak elvárásai, mint a festőket. Baselitz a papíralapú műveket gyűjti, kifejezetten a nyomtatott műfaj alkotásait, fa, krézmetszet részkart, amelyet maga is a legközvetlenebbnek és a legesszenciálisabbnak tart. A korszak legnagyobb alkotói nem igen érdekelték Baselitzet, bár az ő munkái közül is találhatók a gyűjteményben. Azok a kedvencei, akik átléptek a forrásuktól. Így a fontainebleaui részkarcolók, az itáliai manieristák, valamint a chiaroscuro fametszők. Láthatók továbbá a korszak kiemelkedő német alföldi Henrik Goetzius és a német idősebb Lukas Cranach lapjai is. Dürertől is látható egy-két rajz, de nem azok, amelyek a hagyományos ábrázolások közé tartoznak. A kiállítás anyagát a művész fiával, Daniel Blauval közösen válogatták. Az volt a fő szempont, hogy felmutassák, mi érdekelte Baselitzet az elmúlt 6 évben, amikor ezeket a lapokat összegyűjtötte, illetve a manierizmusnak milyen jellegzetessége fogható meg az ő gyűjteményében. A kiállításhoz 126 művet kölcsönöztek a Baselitz gyűjteményből, és ezt egészítették ki a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből 24 alkotással, megmutatva így a két gyűjtemény karakterét, hasonlóságait és eltéréseit. Kiállítás kurátora Kardos Eszter. Gyárt össze az anyag, miért pont ez a kiállítás rendezés szempontjai?
Georg Baselitzel nagyon régóta jó kapcsolatot ápul a Szépművészeti Múzeum, és ennek a kiállításnak az ötlete 2017-ben született, amikor a művésznek átfogó kiállítása volt Budapesten. Tudható róla, hogy nagyon nagy méretű manierista grafikai gyűjteménye van, amit időnként már bemutatott nemzetközi múzeum múzeumokban, ellenben a mostani budapesti kiállítás apropója az, hogy az ő szemszögéből a gyűjtésnek a szempontjai mentén mutassuk meg ezt a nagyon gazdag manierista gyűjteményt.
Akkor a manierizmusról, mert az is nagyon-nagyon izgalmas, hogy alakulhatott ki ez a stílusirányszal, hogy miért nem reneszánsz, miért nem barokk, és mi az, hogy manierizmus?
A manierizmus a klasszikus reneszánszból kinövő és attól bizonyos szempontból ellépő stílusirányzat volt a 16. század közepén, és hát Georg Baselicet a sajátos szemlélete miatt fogta meg ez a stílus, pontosan azért, mert bizarr, furcsa, szokatlan, a hagyományoktól kissé eltérő megfogalmazásokat produkáltak a művészek ebben az időszakban, különösen egyébként a grafikusok, akiket még annyira sem kötöttek az elvárások és a korszak hagyományai, mint a festőket például.
Akkor a grafikai műfajokból milyen jellegű anyagok, gondolom, hogy nem ceruzarajzok vagy szénrajzok, hanem metszetek találhatók itt.
Így van, ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy papír alapú műveket gyűjt a művész, de nem rajzokat, bár megtette volna, hogy azokat is gyűjti, de kifejezetten a nyomtatott műfaj érdekli, amit ő fiatalkora óta a legközvetlenebbnek, a legesszenciálisabbnak tart a műfajok közül, és maga is nagyon komolyan művel.
A nyomtatott műfajok melyik?
Minden technikából tartalmaz, tehát akkora technikákból, tehát fametszetek, részkarcok és részmetszetek találhatók az anyagban.
Nevesíteni egy-két nagyobb alkotót, vagy egy nevesebb alkotót a gyűjteményből?
Vannak nagyon is neves alkotók, nem a hagyományosak közül, mert az úgymond arany mesterek, akik a korszakban a legnagyobbaknak számítottak, nem igazán érdekli Georg Baselicet, hanem azok a mesterek érdeklik, akik elléptek a forrásuktól, de a nagy nevek között szerepelnek egyébként Golcius, a fontainebleau-i részkarcolók, Parmigianino, Schiavone, Dürertől egy-két lap, de kifejezetten azok, amik nem a hagyományos ábrázolások között tartoznak.
Hogy sikerült összeválogatni így a gyűjtemény, mert ugye egy meghatározott, de gyönyörű térben vagyunk.
Hát ezt a gyűjteményt helyben, a gyűjtemény helyszínén válogattuk a művész fiával, Daniel Blauval közösen, és azt próbáltuk megmutatni, hogy mik érdekelték Baselicet az elmúlt 6 évtizedben, amikor ezeket a lapokat összegyűjtötte, illetve hogy a manierizmusnak milyen jellegzetességei foghatók meg az ő gyűjteményében.
Ön milyen érzésekkel válogatott? A szívéhez mennyire áll közel, vagy önnek mit mond a manierizmus, mert azért ez egy nagyon sajátos és nagyon erőteljes látványvilágú műfaj.
Hát nekem ez kifejezetten a kedvenc korszakom, tehát mindig is múzeumi kurátorként ezzel foglalkoztam elsősorban, úgyhogy ez egy kitüntetés volt, hogy ezzel a csodálatos gyűjteménnyel foglalkozhattunk és válogathattunk belőle, igazából a múzeum szempontjai szerint is.
Hány darab állót láthatunk?
121 művet kölcsönöztünk a Georg Baselicz gyűjteményből, és ezt kiegészítettük a Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének 24 alkotásával, megmutatva a két gyűjtemény karakterét, hasonlóságait és eltéréseit.
Köszönöm szépen, és gratulálok! Manierista szemmel, grafikák Georg Baselicz gyűjteményéből a Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállító terében. A hegedű ünnepe 3 nap a magyar hegedű művészet ragyogásában. 11 koncert, 20-nál is több hegedűre íródott mű a magyar hegedű művészek kiválóságának előadásában. A Concerto Budapest így ünnepli ezt a csodálatos koncertet január 9-e és 11-e között az évad legnagyobb tematikus fesztiválján, a Zeneakadémián és a BMC-ben. A hegedű ünnepe a hegedű irodalom remekeit és hangszerekhez kötődő műfajok sokszínűségét mutatja be a zeneszerető közönség számára. Olyan kiváló művészek közreműködésével, mint Banda Ádám, Baráti Kristóf, Kállai Elnő, Kelemen Barnabás, Keller András, Kokas Katalin vagy Püsker Júlia. A hegedű hangja közvetlenül érinti meg a szívet, mint ha annak legmélyéig hatolna, ez Yehudi Menuhin gondolata. A Concerto Budapest 25-26-os évadának egyik legizgalmasabb eseménye ez. A hegedű ünnepe nem csak a hangszerben rejlő végtelen lehetőségekre irányítja a figyelmet, hanem egyedülálló alkalmat teremt arra is, hogy a magyar hegedűművészet nemzedékei találkozhassanak és párbeszédbe léphessenek egymással. A jelen és a jövő legnagyobb hegedűsei egy színpadon. A fesztiválon a magyar hegedűsök krémje mellett a legifjabb tehetségek is bemutatkoznak, Teó Gertrel, Abouzara Amira, Abouzara Mariam, Maja Karpszak és Kelemen Gáspár. A fesztivál különlegessége, hogy a karmesteri pulpituson ezúttal is a hegedű zeneművészet kiemelkedő alakjai állnak, akik nem csak hangszerük mesterei, hanem a koncertek vezetői is. Tisztelgés ez Kovács Dénes öröksége előtt. A nyitó nap a BMC-ben Mozart és Bach hegedű versenyeire fókuszál, ahol a fiatal tehetségek és magyar hegedű játékmesterei lépnek színpadra. Mozart klasszikus alkotás ragyogását Kokas Katalin tanítványai, Kelemen Gáspár Püsker Júlia és a budapesti vonósok, még Bach ikonikus műveit Baráti Kristóf, Keller András és a Camerata Personore együttműködése teszi felejthetetlenné. A koncert estjén a muzsikás együttes is fellép, különleges hidat teremtve a klasszikus és a magyar népszelei hegedűs hagyomány között. A Zeneakadémián január 10-én és 11-én a hegedű versenyek és kamarazenei remek művek kerülnek középpontba, kiemelt hangsúllyal a magyar hegedűiskola múltjára és jövőjére. A legnagyobb klasszikus hegedű versenyek Sibelius, Mendelssohn, Csajkovszki, Barber, Brahms, Beethoven és Dvorák mellett elhangzik Bartók szólószonátája, Lalo spanyol szimfóniája, valamint ritkában hallható művek, többek között Hubay Jenő és Nádor Mihály hegedű versenyei, Brass kettős versenye és Izai szólószonátainak teljes sorozata. A kamarazenei repertoár középpontjában Schubert két időtlen alkotása, a Halál és a Lányka kvartett és a C-dur vonós ötös áll a Keller kvartett és Kakas Dóra közreműködésével. A fesztivál különleges szimfónia Vivaldi négy évszak című művének melodramatikus feldolgozása Kokas Katalin előadásában, amely a barokk zene és a színházi műfaj finoman összefonódó világát tárja fel. A fesztivál koncertjein a Koncertó Budapest mellett közreműködik a Szent István Filharmonikusok, a budapesti vonósok, a MÁV Szimfonikus Zenekar, a Camerata Personore és a Muzsikás Együttes. Részletes program és jegyvásárlás 20%-os kedvezménnyel www.koncertbudapest.hu. A hegedű ünnepe Önök Józsárnak műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom Önöket szeretettel.
Erre az évre is szeretettel kívánok félelemmentes, mosolygós, egészséget testben is, lélekben. Thank you.